Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Legutóbbi adásunkban ott szakítottuk félbe József Ratzinger életútjának áttekintését, hogy alig néhány hónappal Julius Döpfner kardinálisnak, a II. Vatikáni zsinat meghatározó személyiségének halálát követően 1977 tavaszán 6. Pál pápa alig 50 esztendősen őt nevezte ki a München-Freisingi főegyházmegye a legnagyobb és legnépesebb német főpásztori szék élére. A kinevezés váratlan volt, némi meglepetést is keltett egyházi körökben, bár Ratzinger professzor ekkor már jól ismert alakja volt a német és a nemzetközi teológiai életnek. A pápai döntés őt magát is meglepte, csak nehéz szívvel fogadta el, hiszen új tisztsége teológiai professzori karrierjének végét jelentette, egyben pedig olyan kormányzati, igazgatási, adminisztratív feladatokkal járt, amelyekhez saját bevallása szerint kicsit sem értett. Végül alávetette magát a pápai akaratnak, így 1977 májusában sor került püspökké szentelésére, érseki beiktatására, a nyár elején tartott konzisztóriumon pedig 6. Pál bíborossággá állta. Püspöki jelmondatául János 3. levelének egy helyét az igazság munkatársa kifejezést választotta, főpásztori programja lényegének pedig azt a később a hittani kongregáció élén és Péter székében is követett célt fogalmazta meg, hogy szándéka keresni az igazságot és az igazság szolgálójának lenni. Mint München érseke különösen nehéz időszakban lett a német katolikus egyház egyik vezetője. A 70-es évek elején a világegyházban, de különösen német nyelvterületen javában tartott az a zűrzavar, amely a II. Vatikáni zsinatot követte. Merésznél merészebb teológiai gondolatok kerültek megfogalmazásra, nagyban zajlott az úgynevezett teológusok lázadása. Papok és szerzetesek tömegesen fordítottak hátat hivatásuknak, a világi hívek között is egyre nagyobb bizonytalanság kapott lábra, különösen a liturgikus reformok körül kavarogtak az indulatok. Ebből az időből való értékelése szerint az egyházat több oldalról érte fenyegetés, így a politika, valamint a gazdasági és pénzhatalom oldaláról, a legsúlyosabb fenyegetést azonban a belső szétesés réme jelentette. Ebben a helyzetben személyi ügyekkel kellett foglalkoznia, fegyelmi kérdésekben döntenie, támogatnia a zsinati reformok megvalósításának komoly tapintatot, határozottságot igénylő feladatát. Teológusi elhivatottságának megfelelően sikerült elérnie, hogy főpásztori munkája mellett is folytathatta publikációs tevékenységét, főleg a kommunió lapjain. Így érseki működése éveiben számos tanulmánya jelent meg, rendszeresen prédikált, adott közre elmélkedéseket, meditációkat is. Az egyház és József Ratzinger életében az 1978-as esztendő a három pápa éve újabb változásokat hozott. Ott volt Rómában az első János Pált megválasztó konklávén, röviddel később pedig azon, amelyik a zsinatóta barátját, Karol Wojtylát emelte II. János Pál néven Péter székébe. Az új pápa megválasztása után szinte azonnal meghívta őt Rómába, a hittani kongregáció élére, ekkor azonban erről még sikerült lebeszélnie a Szentatyát azzal, hogy még csak egy esztendőt töltött érseki székében, ahol számtalan feladat várja. János Pál azonban gonok ember volt, nem adta fel azt a tervét, hogy Ratzinger bíborost maga mellé vegye. Így, amikor 1981-ben meghalt Franjo Seper kardinális, a hittani kongregáció horvát származású prefektusa, őt nevezte ki a hittisztasága felett őrködni hivatott legfontosabb vatikáni dikasztérium élére. Ratzinger ekkor már igent mondott, csak annyit kötött ki, hogy személyes, teológusi, tudósi munkáját új tisztségében is folytathassa. Így 1981 őszén végérvényesen Rómába költözött, ahol egy emberöltőn keresztül 2005 tavaszáig látta el új feladatát. Ebben a negyed században számtalan üggyel kellett foglalkoznia, nem egyszer kényes, vagy éppen az érdeklődés középpontjában álló témákban eljárnia. Mint a hittani kongregáció prefektusának, az ő illetékességi körébe tartoztak az alapvető hittani és erkölcsi kérdések, neki kellett a teológusok világával és a tanítás dolgában az egyház püspökeivel kapcsolatot tartania. A kongregáció szervezetében az ő irányítása alá tartozott két további fontos intézmény, a Nemzetközi Teológiai Bizottság és a Pápai Biblikus Bizottság is. Brilliáns elme lévén ez a feladat nagyon is személyre szabott volt a számára. Helyzetét megkönnyítette, hogy tökéletes volt a lelki és szellemi összhang közötte és János Pál pápa között. Eszményi párost alkottak dacára annak, hogy nagyon is eltérő karakterek voltak, hiszen a Szent Pápa karizmatikus, prófétai személyiségét, a közszereplésekben való profizmusát szervesen egészítette ki a bíboros mély intellektusa, aprólékos háttérmunkája. Ez alatt az idő alatt számos barátot és ellenséget szerzett, szigorú következetessége és hatalmas munkabírása miatt pedig a sajtó egy idő után már páncélkardinált, páncélos vagy páncélozott bíborost emlegetett. Alig vette át hivatalát, már is neves teológusok személyi ügyeivel kellett foglalkoznia. Napirenden volt Hans Küng ügye, vizsgálat folyt olyan neves hittudósok ellen, mint a belga novonkos Edward Schuylebeck, a latin-amerikai teológiai radikalizmus hívei és jó néhányan mások. Komoly intellektuális kihívást jelentett Ratzinger számára a Latin-Amerikában terjedő politikai vagy felszabadítási teológiákkal kapcsolatos vita, amelyben János Pál már pápasága kezdetén kifejtette a véleményét, a 80-as évek derekán azonban két olyan állásfoglalás is született, amelyeket Joseph Ratzinger bíboros jegyzett. A felszabadítási teológia hívei azt hirdették, hogy az egyháznak meg kell térnie a világhoz, tanítása középpontjába az ember szabadságát és felszabadítását, az egyház hagyományos dogmatikus tanítása helyébe az egyháznak az ember evilági felszabadítására alapozott társadalmi tanítását, Krisztus felszabadító üzenetét, az igaz hit helyébe a helyes cselekvést kell állítania. E nézetekkel szemben került sor az 1984-ben megjelent Libertatis Nuncius, a szabadság hírnöke, és a két évvel később napvilágot látott Libertatis Conscientia, a szabadság ismerete címet viselő állásfoglalások kiadására. Ezek főmondandója az volt, hogy Jézus Krisztus evangéliuma a szabadság üzenete és felszabadító erő, ám nem az evilági politikai és időleges rabszolgaság alóli felszabadításé, hanem a bűn alóli felszabadításé, nem politikai, hanem erkölcsi üzenet. A Libertatis Nuncius szerint a felszabadítási teológiák marxista eszmékre támaszkodva a nép egyháza alatt osztályegyházat értenek, az egyház társadalmi tanítását a középosztály politikai illúziójának minősítik. Így a keresztény üzenetnek forradalmi teóriává formálása nem egyéb, mint a kereszténység misztériumának politikai elméleti alakítása, jószándékú szereptévesztés, nem más, mint a lét átpolitizálása, amely félremagyarázza Isten országának jellegét és az emberi személy transzcendenciáját, végső soron szakrális jelleggel ruházva fel a politikát, hogy forradalmi kezdeményezések céljára használhassa ki a nép vallásosságát. A dokumentum különösen veszedelmesnek ítélte azt a gondolatot, mely szerint a társadalom alapvetően erőszakon épül fel. E tézisek kölcsönvétele elsősorban az erkölcs természetét kérdőjelezi, megírja. Az osztályharc szemléletében ugyanis a jó és a rossz közötti különbség transzcendentális jellege, mint az erkölcsiség alapelve kerül hallgatólagosan tagadásra, nem hagyva így helyet a megbékélés, a kiengesztelődés és a szeretet krisztusi parancsának. Ezt a témát elepezte alaposabban a hibás nézetek elvetése mellett az egyház érdemi tanítását is megfogalmazó Ratzinger bíboros és munkatársai által kidolgozott 1986-os Libertatis Conscientia kezdetű állásfoglalás. Ez a szabadság fogalmának értelmezéséből és az újkor szabadság eszményének vizsgálatából indult ki. A politikai, technológiai szabadság illúzióját a modern kori elnyomás és szabadság nélküliség világával szembesítve arra a diagnózisra jutott, hogy az újkori nagy felszabadítási mozgalom az ember sorsát és szabadságát illetően halálos tévedésektől megfertőzve kétértelmű marad. Egyidejűleg hordozója az igazi szabadság ígéretének és a halálos szolgaság veszedelmének. A dokumentum ezek után azt a kérdést tette fel, hogy mit is jelent valójában a szabadság. Nem kétséges, hogy része a kicsinyek és a szegények szabadsága, jogaikhoz és méltóságukhoz való eljutásának ügye, ám ennél is alapvetőbb módon a belső uralom saját cselekedeteink felett és önrendelkezés, amelynek közvetlen velejárója a kapcsolat az erkölcsi renddel. A szabadság így nem redukálható a polgári jogok vagy az emberi cselekvések világára, hiszen lényege szerint az igazi szabadság az igazságosság szolgálata, amely így messze több, mint a politikai szabadság fogalma alá rendelt tartalom. Az ember szabadsága a legtökéletesebben Jézus szeretet parancsában bontakozik ki, amely nem szociológiai vagy politikai értelmű, hanem az emberek közötti kölcsönös szeretet és szolidaritás világát jelenti. Ez a szeretet természetes módon fordul azok felé, akiket szegénység, nyomor, elnyomás sújt, de a keresztény felszabadítás nem egyszerűen a szegényeket, hanem az emberi teremtményt hívja Krisztus szeretetére és szabadságára abba az országba, amely nem e világból való. Az egyház hagyománya és tanítása az emberi személy szabadságából és teremtményi méltóságából indul ki. Tudja, hogy a szabadság és a szív megtérése prioritásának elismerése semmiképpen sem szünteti meg az igazságtalan struktúrák megváltoztatásának szükségességét, de nem elégedhet meg azokkal a nézetekkel, amelyek a probléma megoldásának eszközeként a forradalom mítoszát választják. Alapvető, hogy nem az egyház lelkipásztorainak feladata a közvetlen beavatkozás a társadalmi élet politikai felépítésébe, megszervezésébe, mert a megváltás műve nem az emberre, mint homo politicusra és társadalmi viszonyaira redukált, hanem a teljes ember átalakítását célozza. Az egyház kiáll a közjó, a munka, a család, a politikai jogok védelmében, ám nem gondolja azt, hogy szerepe és feladata a politikai szabadság megteremtésének közvetlen szolgálata. Vallja, hogy a hit értelme magában foglalja a megváltó által elvégzett felszabadítás teljes mélységét. A megváltó szabadított meg bennünket a legradikálisabb rossztól, a bűntől és a halál hatalmától, hogy helyreállítsa a szabadságot és megmutassa saját útját. A hit útja a szabadság útja, amely átvezet az evilági szabadság megteremtésének állomásain, ám nem tapad meg az evilágiság a napi boldogulás világában. A jó értelemben felfogott felszabadítás teológiája része az egyház hitének, de nem maga az egyház hite, a fel- és megszabadító krisztusi üzenet. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb május 15-én este folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Rádió.